Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. Ez a mi Istenünk, a szabadítás Istene. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, hallgassuk meg a hirdetéseket.
Áldás békesség, kedves testvérek, áldott vasárnapot mindenkinek, aki ebbe a nagy hőségben eljött, és együtt lehetünk, legyen érte áldott az Isten neve. Szeretettel köszöntünk mindenkit itt Isten tiszteletünkön, szeretettel köszöntjük azokat is, akik inkább otthon maradva hallgatják az Isten tiszteletet, de külön szeretettel köszönteni szeretnénk Földvárdi Tibor lelkész testvérünket, aki a Pasaréti Református Gyülekezettől érkezett ide hozzánk, és hozza Isten igéjét. Őt szeretnénk majd következő vasárnap is várni. Nagy tisztelet Úr, azon a vasárnapon, egy csendes napon, lelkészi csendes napon teljesít szolgálatot. Következő gyülekezeti alkalmunk is ez egyben. Hirdetni szeretném, hogy a jövő vasárnapi Isten tisztelet lesz a következő gyülekezeti alkalmunk, és szintén Földvári Tibor lelkész testvérünk hirdeti majd az igét. Nagyon nagy köszönet jár mindazoknak, akik ebben a nyári hőségben is szívükön viselik a gyülekezet sorsát, gyülekezettel járó munkákat. Köszönjük, akik az elmúlt héten javítgattak, kertet rendeztek, takarítottak, és mindenkinek köszönet, aki a gyülekezet terhét, lelki terhét is és anyagi terhét is segít hordozni. Az Úr legyen, maradjon gyülekezetünk őriző pásztora, így szeretnénk kívánni minden testvérünknek Isten igéjétől megáldott vasárnapot.
Az Úr igének a hallgatására is készülve fennállva testvérek, magasztaljuk az Urat és áldjuk az ő nevét a 89. Zsoltár első és hetedik versei éneklésével. 89. Zsoltár első és hetedik versei, az első versben az Úr irgalmát imádjuk, a hetedik versben pedig az ő népének a boldogságáról is énekelünk.
Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Mert mondom, hogy megáll mind örök érgalma, melyet úgy megépít, hogy megálljon minden nap, és hogy mind az égig erősíted, megtartod. Te szent igazságod, és a te fogadásod. Boldog a nép, amely te néked örvendez. Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. fényes orcád előtt ezek járnak med észen, és a te nevedben örvendeznek szüntelen, mert nagy dicsőségre őket felmagasztalod, és jó téteményed rajtuk megszabadítod.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg 33. úrnapjára lelki eleink hogyan foglalták össze a Szentírás üzenetét, ígéit a Heidelbergi K.T. 33. úrnapi kérdései, feleletei. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek a megtérése? Két részből, az új embernek megöldökléséből és az új embernek megelevenítéséből. Mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. De melyek ezek a jó cselekedetek? Csak is azok, amelyek igaz hitből, Isten törvénye szerint az ő dicsőségére történnek, és nem azok, amelyek a mi vélekedésünkön vagy emberek rendelésein alapulnak. Hogyan szól az Isten törvénye? Ezeket mondja Isten. Első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat, ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyáknak vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat, megemlékezzél a szombat napról, hogy azt megszenteld. Hat napon át munkálkodjál, s végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgáló lányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. Ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened át te néked. Hatodik parancsolat, ne ölj. Hetedik parancsolat, ne paráználkodjál. Nyolcadik parancsolat, ne lopj. Kilencedik parancsolat, ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik parancsolat, ne kívánd a te felebarátodnak házát, ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé. Mózes második könyve 20. részében és Mózes 5. könyve 5. részében találhatjuk a 10 parancsolat igéit. Én különösen hálás vagyok az Úrnak, hogy éppen erre a vasárnapra jutott a 33. úrnapi kérdések felelettek sora, mert olyan nagy ajándék volt, hogy én az igehirdetés üzenetével már elkészülve jöttem azért, nem itt szerettem volna készülni a szószéken az igehirdetésre, és annyira összecseng, majd halljátok, az üzenet, az Úr üzenete, az Úr szava, a Szentírás kijelentése, azzal a kijelentéssel, amit a Heidelbergi K.T. 33. úrnapi kérdéseiben is hallhattunk. Nagyon nagy ajándék, hogy hálás lehet a szívünk, és hálásan élhetünk az Úrnak, mert ismerhetjük a 10 parancsolatot, az ő törvényét. Most válaszoljunk fennállva imádságban az Úr hallott ígéjére, már a K.T. kérdésein, feleletein keresztül is. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged a gyülekezet közösségében. Áldunk, hogy számunkra a 10 parancsolatban akartad a mai úrnapján, a te igédre készülve, ige hallgatásodra készülve, már most is megmutatni, ki is vagy te a számunkra. Urunk, magasztalunk téged, hogy lehet új életünk. Tudjuk, Urunk, mennyire szörnyű az óemberi természet minden bűne hamissága, az ördög ráadásul vádolni is szokott bennünket, lelkiismeretünket is felhasználva, hogy ne élhessünk boldog, hívő életet veled, ha már az örök életet nem veheti el tőlünk, az új égen és az új földön mindörökre te veled, de a föld életünket próbálja megkeseríteni. De áldunk, Urunk, hogy a 10 parancsolat igéje is azt hirdetik, milyen boldog a te néped élete. Magasztalunk, hogy erről énekelhetünk a Zsoltárban is. Valóban boldog az a nép, amely bízik benned. Te tudod, Urunk, hogy melyikünknek van mégis szomorúság most is a lelkében. Köszönjük, Urunk, te neked, hogy a gyülekezet közösségében, a gyülekezet szeretett közössége is gyógyító lehet, és a te igéd, a te szabad még inkább. Áldunk az Úr Jézusban elvégzett váltságművedért. És köszönjük, Urunk, hogy ma is Jézusról hallhatunk majd. Kérünk téged arra, hogy az ismerős történet is hadd lehessen új üzenetté. És kérünk azokért a testvéreinkért, barátainkért, akik nem tudtak ma eljönni, ahol vannak, vigyázz rájuk, akik pihennek, testi és lelki felüdülést is adjál nekik. És áld meg, kérünk, azokat is, akik csendes hetekre mennek ezen a héten is majd. Köszönjük neked, Urunk, hogy te így vagy a mi Istenünk. Magasztalunk és imádunk ezért téged. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és így hallgassátok meg az Úr igéjét. Ezekben a hetekben a királyok első könyvét olvastuk sorban, elkezdtük a királyok második könyvét a kalauz szerint. Illés élettörténetének az elejéről olvasom az Úr ígéjét. A királyok első könyve 16. részének 34. utolsó versét és a 17. rész első 9 versét. A bibliai történet üzenetének a hangsúlya miatt így hallgassátok meg a 16. rész utolsó versétől az Úr szavát. Ennek idejében építé meg a bételbeli Hiél Jerikót. Az ő elsőszülött fiának, Abirámnak élete árán betette meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségubnak élete árán állítá fel annak kapuit. Az Úr beszéde szerint, amelyet szólott volt Józsué a Nún fia által. És szól a tesbites Illés a Gileád lakói közül Akhábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván, menj el innét, s menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italod, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék. És elméne is leül a Kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. És lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, mondván, kelj fel, és menj el Sareptába, amely Sidonhoz tartozik, és légy ott, ímé megparancsoltam ott egy özvegy asszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Ezen a nyáron két gyermekhéten is lehettem Neszmélyen a konferencia telepünkön, a másodiknak tegnap lett vége, úgyhogy most kipihent vagyok, friss és üde, de csak azért, mert én is komolyan vettem és komolyan szeretném venni életem minden napján, remélem, hogy veletek együtt, azt az igét, amit jól ismerünk, lehet elég csak ennyit mondani, Ézsaiás 40:31. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nehémiás történetét tanulmányoztuk a gyerekekkel, és sokszor használtam ennek az igének az üzenetét, és van is egy gyönyörű képes lapom egy szárnyaló sasmadáról. Ez azért fontos nekünk, mert a bibliai történetben is hallunk szomorú igazságokat. Illésnek az indulása, a földi életének az indulása története is mutatja, hogy nem volt könnyű számára, az evés és az ivás tekintetében is volt próbája, de ő a hétköznapokban is láttuk, és láthatjuk, olvashattuk a történeteit, még a nagy mélységben is, nagy lelki mélységben is mégiscsak megtapasztalta, hogy de akik az Úrban bíznak, szárnyra kelnek, mint a saskesejük. És a sasmadár szárnyalása azért is beszédes, és erre szeretném a hangsúlyt tenni majd a képhez kapcsolódóan, hogy madár távlatból lehet látni a dolgokat. A magasból, a földön levő dolgok egészen másképp látszanak. És a hit szárnyalása, a hívő embernek a bizalma, Úrba vetett bizalma engedi úgy látni a dolgokat az életében, mások életében is, nagyobb volumenben egy nemzet, egy unió az egész világ életében is, ahogyan az Úr látja. A madártávlat azt jelenti a hívő ember számára, a gyülekezet számára is, hogy úgy látom a dolgokat, úgy látom az életet, az eseményeket, ahogy az Úr. És milyen nagy ajándék, hogy az ígében ezt mi meg is ismerhetjük. Nagyon fontos az a kifejezés, amit itt hallunk végig az indulásnál is, és az Illés életében most már Elizeus életét vesszük. Elizeus is használta, hogy olvastuk ma is a napi csendességben, én is elolvastam, él az Úr. Él az Úr. És Elizeus is az Úr szavát közvetítette. Az Úr beszéde. Itt Illéshez is lett az Úr beszéde. Szólt az Úr beszéde Illés által a néphez, Akhábhoz, az istentelen királyhoz is. Sőt, megtudjuk, hogy az Úr beszéde évszázadokkal korábban is valamit kijelentett Józsué által, és aztán most teljesedett be, Akháb idejében valami. Madártávlat, úgy látom az életet, a dolgokat, ahogy az Úr, mert ismerem az ő szavát, ezt ő kijelentette. Az Úr szava Jézusban nagyon személyessé lett számunkra, nagyon kézzelfoghatóvá, hétköznapivá, és azt tapasztalhatom, hogy hosszú távon is, rövid távon is, és közte ott van középtávon is, Istennek az igéje, Istennek a szava megáll. És erre építhetek. És én, ahogy egy picit fizikailag fáradtabb vagyok, én 3 hetet szolgáltam egyfolytában csendes heteken, ami azt jelenti, hogy igazából nem volt nyugalom napja. Például a szombatnapi törvényt, ahogy olvastam, megemlékezél a szombatnapról, Most én annyiban nem tudtam betartani, hogy nem lehetett nyugalom napja, egy nap pihenés, úgymond, mert nekem egyik hétről a másik hétre kellett menni, de ezt nem vétekként tettem, hanem az Úr ügyében szolgálva, és kértem tőle csendes pihenő órákat, amikor pihenhettem. De azért, mert az Úr ügyében még szolgálhatunk is. Lehet, hogy fáradt vagyok fizikailag, talán még lelkileg is fáradt lehetsz, bármi miatt, de akik az Úrban bíznak. Illés történetének az indulásánál nekem az lett hangsúlyos, hogy tényleg mennyire egyszerű hétköznapi valóságként éli meg a próféta is azt, hogy az Úr szava megáll. És erről beszél hosszan az ige, amit felolvastam az első 9 vers a 17. részben, tulajdonképpen Illés hétköznapi életéről szól. Két verset hallhattatok, a 16. rész utolsó és a 17. rész első versét, ahol valami másról volt szó, de azok is ugyanúgy fontosak. Meghatározzák Illés hétköznapjait. Hosszú távon hogyan teljesedett be az Úr ígérete, Akháb idején Jerikó felépítésével? Középtávon Isten hogyan teljesíti be majd, illetve elkezdi beteljesíteni ítélő szavának a megnyilvánulását Akháb idején? Rövid távon pedig, hogy Illés mindezt hogy éli meg? Illés is benne van az ítéletben, ő is tapasztalja a következményeit Isten ítéletének, de mégis látjuk, hogy az Úr hogy gondoskodik róla. És akkor a te életedben, és megint milyen hálásak lehetünk, hogy éppen mára a 33. úrnapi kérdések feleltek voltak. Hallottátok, harmad, negyed ízig Isten megbünteti azokat, akik nem bíznak benne. Téged betölte annak a fájdalma, hogy harmad, negyed íz. Keserű vagy emiatt? Bárcsak az én szüleim, vagy a nagyszüleim, vagy bárcsak a gyermekeim, unokáim is ilyenek lennének, hogy az Úrban bíznak, de nem ezt látom, és keserű a szíved. Vagy jaj, mi lesz a gyerekekkel, unokákkal, ha így alakul az unió helyzete? De ott van az is, hogy ezer ízik. Isten szava mind a kettő. De ha az Úr a harmad, negyed ízig kijelentést tette az ő igében, ott a 10 parancsolatban, azt nem azért tette, hogy megrettentse a népét, hanem mutassa, hogy nézzétek, mennyivel nagyobb az én irgalmam. Ez nagyon fontos lesz a igei üzenetben most is, mert ítéletről lesz szó. Nem esik az eső, nincs harmat. Éhezni fognak, tudjuk a Bibliából, 3,5 éven át. Maga a király is olvastuk, maga a király is ment, hogy keressen vizet vagy élelmet, hogy legalább az állatok egy része maradjon meg. Rettenetes körülmények voltak. De mégis mindezekben ott volt az Úr beszédének a valósága, és mikor ezt a szót mondom, hogy az Úr, akkor ebben a szóban az is benne van, hogy Isten nem elhagyta a népét, hanem ott van mellettük. Ezért lehet, testvérek, nekünk minden nehézség közepette is átélni, és most jön a legfontosabb, amit maga Jézus is megélt. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Jézus is a mennyei atyától kapott erőt minden helyzetben. Amikor megnézzük először a hosszú távú ígéret beteljesedést, mindenki fájó az a tény, amit itt hallottunk, és az ember szíve összeszorul. Újjáépítik Jerikót, ez a bizonyos Hiel nevű férfi, a fundamentum az egyik gyermeke halála, a kapuk rátevése, tehát befejezése a Jerikó építésének a másik gyermeke halálával járt. És mindezt azért jelentette ki itt Isten igéje, nem akartam felolvasni a megelőző verseket, remélem olvastátok, hogy bemutatta Akháb királynak, Izrael egyik királyának az életét pár bibliai versben, és arról beszélt, hogy mennyire gonosz volt Akháb idején Izrael népe, az északi ország rész. Tehát be akarja mutatni a bűn mélységét, hogy mennyire eltávolodott az Úrtól, a 10 parancsolattól is az északi ország rész. Akháb volt az, aki a Baál kultust felesége indítatására bevezette Izraelben. És a bűn mélységét akarja az Úr bemutatni. És ennek a leírásaként bemutatja, hogy ebben az időben történt, hogy Jerikó újjáépült, de a hangsúly mégsem a bűnön van és a bűn mélységén, hanem azon, hogy ahogyan az Úr beszéde ezt megmondta. amit szólott Józsua Nun fia által. Akháb az Úr Jézus születés előtti 8. században élt, a 8. század eleje, Józsué pedig a 15. század vége. Ha 1446-ban volt Jézus születése előtt a kivonulás, a konzervatív magyarázók évszámát mondom itt, akkor 1406 környékén volt, amikor Józsué elmondta azt, amit. Tehát 1406 és a 8. század eleje, Akháb ideje. Közte több mint 400 esztendő. Több mint 400 év. És most jött el az idő, hogy beteljesedjen Istennek a szava. És erre teszi a hangsúlyt. De ebben rögtön megláttam az Úr kegyelmének is a nagyságát. Mit mond nekünk? Mit mond az ő mindenkori népének? Lehet, hogy a bűnnek van mélysége az életünkben, vagy a családunk életében, vagy a nemzetünk életében. Nem tudom például, hogy ti hogy érzitek magatokat, ha ezt mondom, hogy Európai Uniós törvények. Hogy érzitek magatokat arra gondol, hogy mi lesz a gyermekeinkkel, unokáinkkal, ha az van a világban, ami? És azt is tudjátok, hogy az Úr Jézus eljövetele előtt lesznek ítéletek. Az Úr ítél. A meg nem térőket ítéli Isten. De azt mondja, de az Úr beszéde. A hívő ember, ha az Úr ítéletének a valóságáról is hal, a bűn mélységével kell, hogy szembesüljön, akkor is látnia kell az Urat. Az ördög akarja elhitetni mindig velünk azt, hogy csak maradjunk a bűnnél. Nehogy az legyen, hogy meglássuk a kegyelmet, az Úr irgalmát. Az Úr beszéde szerint, amelyet szólott. És Isten szava, ígérete beteljesedett. Ezt akarja mondani. Ezzel felemelni akarja az Úr mindig is az övéit. Nem megrettenteni, hanem felemelni akar. Bekövetkezik, amit az Úr megmond. Nagyon nagy mélyponton volt Izrael, nagyon nagy mélyponton, de én szeretem így mondani, a mélypont nem végpont. Pedig Izraelbe az összes király istentelen volt, emlékeztek. De akkor is, mit csinál az Úr? Egy ilyen nagy mélyponton, lelki mélységben levő, mélyponton levő népet hogyan akar megszabadítani? Küldi az egyik legnagyobb prófétáját. A 17. rész elején tudjuk, hogy és szólt tesbites Illés a Gileád lakói közül Akhábnak. Itt még nem tudjuk, hogy mivel ismerjük a Biblia egészét, ti is ismeritek, mi tudjuk, hogy ki volt Illés, de ha valaki nem tudná, akkor arra gondol, hát van egy tesbites, tehát Tisbéből származó férfi, aki szól a királynak. Itt még nem tudjuk, hogy akkor ő kicsoda esetleg. De a folytatásból kiderül, él az Úr az Izrael Istene, aki előtt állok. Tehát ő egy proféta. És most már akkor úgy mondom, mint akik ismerjük Illés történeteit, ő Isten egyik legnagyobb profétája. Legnagyobb mélységben van Izrael népe, az északi ország rész, de az Úr kegyelme, hogy a legnagyobb profétáját hozzájuk küldi. Mózes 5. könyve 33. részében olyan drága Mózes áldásában, mikor összefoglalja ott a végén, a 12 törzsnek mond áldást az Úr nevében, és a végén úgy egyben összefoglalja, és ott mondja ki, hogy hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Magasságban van az Isten, hatalmas az Isten, de az örökkévaló karjai alant vannak, ott vannak az övéivel. Új fordítású Bibliában megtartanak az örökkévaló karjai. Isten lehajló karja. És éppen Elizeus történetében olvashattuk, melyik is az a város, ahol meggyógyítja az Úr a vizeket? Jerikó. Jerikó. Melyik az a város, ahol egy Zákeus nevű férfi, aki fára kellett, hogy másszon, hogy láthassa Jézust, megismerhette az Úr Jézus szeretetét? Igaz, hogy több száz év telt el, de Jerikó. Lehet, hogy Jerikó újjáépítése ítélet jele volt már Akháb idején. Isten ítélete kell, hogy jöjjön, mert nagy a bűn mélysége. De az Úr szabadító szeretete megtartó volt a népéhez, lehajló volt a Jerikó városa létezésével is mégiscsak mutatja a szabadítást. Maga Jézus átmegy Jerikón. És ugye Zákeusnak mondta, ma nekem a te házadban kell megszállnom. Jézus, az Isten fia megszáll egy olyan házban, amelyik ház Jerikóban van, egy átkozott városban? Igen. Mert Isten hosszú távon is beteljesíti az ígéretet. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen maga Illés is itt a földön átélte azt, hogy eljött az Úr Jézus, eljött a messiási ígéret beteljesedése. Az egy furcsa helyzet lehetett Illésnek meg Mózesnek, hogy itt vannak a földön, de közben ott a hegytetőn, a megdicsőlés hegyén, ott a mennyország is ott volt. Tehát a látható meg a láthatatlan világ találkozási pontja, de hát akkor is a Illés is ezen a földön van Jézussal. Hosszú távon Isten Illés számára e földi valóságban teljesítette be azt az ígéretét, amit még a bűnesetnél ígért meg, az azt, hogy magva a kígyó fejére tapos. És Illés és Mózes miről beszélgetett Jézussal? Ítéletről. Ítéletről. Arról, hogy hogy fogja beteljesíteni a messiási küldetést. Abban benne volt az ítélet, de benne volt a szabadítás is. A 16. rész utolsó verse, ahol a Józsué által elmondott isteni kijelentés beteljesedésének a leírása van, arra utal, hogy az Úr nagyon hosszú távon is beteljesíti a szavát. Neked mit jelent a nagyon hosszú táv? Számodra egy vagy két nap hosszú vagy rövid? Abban a kérdésben, hogy mikor teljesedik már be az Úr szava? Vagy mikor látom végre, hogy az Úr ítélete valakin beteljesedjen? Voltatok már így? Valakit láttok mondjuk a tévében, vagy valahol, bárcsak az Úr elintézné. Az Úr meg azt mondja, én mindent elintéztem, és én hosszú távon is beteljesítem szavamat. Földi élete során Illés nagyon nehéz élethelyzeteket is átért, ő is volt mélyponton, Illés is volt nagyon nagy mélységben, de Illés számára is a mélypont nem lett végpont. Meg akart halni, és a végén az Úr még ezt se adta meg neki, hogy meghaljon, hanem elvitte magához meghalás nélkül. Illés olyan valaki volt, akinek az életében voltak nagyon nagy isteni megtapasztalások, de néha nagyon távol érezte magát az Úrtól. De akkor is az Úr eszköze lehetett, és az Úr ővele is hosszú távon is beteljesítette a szavát. Mivel Akháb idején nem csak a jeroboámi vétek, a borjuk Bételben és Dánban hamis kultusza volt a nagy bűn, hanem a Baál kultusz, Isten azt mondta, nem engedem többé. Ítélni fogok. A Baál kultusz azt jelentette, jólétben vagyunk, gazdagságban vagyunk, teremnek a földek, az állatok szaporák, mert Baál az, a Baál Isten, az áldások, a sikerek, a jólét istene, a termékenység istene. Ő az Úr, és ha ő a helyén van, ő uralkodik, akkor mennyi áldás van. És Akháb dinasztiája, az Omri apja, Akháb apja Omri volt, az Omri dinasztia tényleg hihetetlen nagy gazdagságot élt meg. Akháb idején is óriási gazdagság volt. Minden rendben volt az országban. Csak lelkileg voltak nagyon nagy mélyponton. De persze lelki szempontból tudjuk, hogy ez óriási baj. De az Úr azt mondja, ezt nem tűröm tovább, jön az ítélet, szárasság lesz, éhség lesz. És ezt is Illés szava által hirdeti meg az Úr. Több száz évvel korábban Józsué szava által mondott valamit, beteljesedett Akháb idején. A 17. rész meg fölvezeti, hogy most pedig egy Illés nevű próféta lesz az, aki által az Úr ígéretet mond az ítéletre. Hogy kiderüljön, nem halott bálvány az Isten, az Úr, hanem ő élő Isten. És ezért mondja, és itt derül ki, hogy kicsoda is az Úr, él az Úr az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmad, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. Illés beszéde olyan, mintha az Úr szava lenne, azért, mert ő próféta. Ura, hagyd mondjam testvérek, hogy ti is ismeritek Illést, tehát mi úgy olvassuk a Bibliát, hogy az egész történetet ismerjük. Ráadásul most éppen a kalauz szerint olvashattuk is. De gondoljátok el, hogy mond valamit Illés, és az az Úr szava. Mond egy ígéretet Illés, és az az ígéret az Isten ígérete. Ki is ez az Isten? Illés szempontjából. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok. Illés Istene az Úr. Ez az él az Úr kifejezés, ez egy esküforma. Ez egy szokásos esküformula. Sokszor használták, Elizeus is használja. Önmagában ez egy természetes kifejezés. Rendszeresen lehet mondani. De benne van, hogy ki is az az Isten, akinek a szava megbízható. Isten személynek a tökéletessége van benne. Él az Úr. Ugye nekünk ez azért beszédes nagyon, mert mi már az Úr Jézus feltámadása után is vagyunk. Hogy mennyire él az Úr, ez abban is megvan, hogy még meg is halhatott az Úr, de akkor is él, mert föltámadt. Illés számára még csak a messiási ígéretek szempontjából lehetett ez valóság. Nekünk meg már a beteljesedett ígéretek szempontjából. Él az Úr. Testvérek, amikor én is, mert nem szárnyalok, mert nem tudok az Úrban bízni, hanem magam alatt vagyok, akkor nem fölfele nézek, hanem lefele, akkor szomorú az arcom, akkor meg kell játszanom néha magamat, hogy de én most vidám vagyok, de közben belül nagyon keserű a szívem, mert nem bízom az Úrban, az ő szavában, akkor hogy lehet az, hogy él az Úr? De annyira nagy az Úr ajándéka, hogy hallottuk a KT-ban is, hogy nem nekünk kell erőködni, hanem az Úr végzi el bennünk. Ó embernek a megöldöklése, az új ember megelevenítése. Az új ember mindig a Krisztusi. És mi történik? Él az Úr, ebbe benne van, hogy tehát ő örökkivaló Isten, akitől függ a teremtés, akitől függ a nemzetek élete, az ember élete a bűneset után is, az ő népe élete is, de ez az Isten nem egy távoli valaki, hanem nagyon közel van. Az Úr kifejezés erre utal. Az Úr, Jahve, a vagyok, aki vagyok kijelentésből jön, emlékeztek? A szabadító Isten, a melletted vagyok, veled vagyok Isten, tehát nagyon személyesen ott van, népével is, de még egy fontos, az Úr az az Isten, aki beteljesíti az ígéretét. Él az Úr. Ha nem mondana semmi mást Illés ezután, akkor is tudhatná Izrael népe is, meg Akháb is, be fognak teljesedni az Isten szavai. Mert az Úr kijelentés erre utal, Istenre vonatkozóan. De azt mondja, él az Úr az Izrael Istene. Nem azt mondta, él az Úr Júda Istene, mert mondhatta volna, mert a júdai ország részben hívő király volt. Izraeli ország rész meg istentelen. De akkor is Izrael Istene. És nekem ezért annyira megható mindig a 18. rész 15. versében olvasni azt, hogy Isten, amikor a Kármelhegyi nagy győzelmét aratja Illésen keresztül, akkor a seregek isteneként mutatkozik be. Él a seregek ura, aki előtt állok, mondja Illés. Él a seregek ura, aki előtt állok. Ez a 18-15. Izrael Istene, a seregek ura, a hatalom jelképeként, majd folytatódik a történet, és ott vagyunk a Kármelhegyén, és Illés 12 követ vesz, amikből oltárt épít, mert Izraelre akar emlékezni. És vőn Illés 12 követ a Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt, Izrael legyen a te neved. Ez a 18. rész, 31. verse. A 15. versben él az Úr, a seregek istene, a 17. részben ez az Izrael istene, és a 31. versben pedig Izrael fiaiért 12 kő ott az Illés oltárán, és arra száll le a tűz, és megemészti még az oltárt is. Lehet, hogy nagyon gonosz Akháb idején az Úr népe. Jerikó akkor épül meg. De nem csak hosszú, hanem középtávon is, az ítélő Isten jellemzőinél is mégiscsak megmutatkozik, hogy még azért is ítéli az Úr az ő népét, mert az ő népe. Izrael hozzátartozik. Kétfelé sántikál a nép, ugye a Kármelhegyi jelenet ezért történt. Kétfelé sántikált a nép, még akkor is, amikor az Úr ítélt. Nem volt ennivaló, szomjaztak. De nem tértek meg. Ez a folytatásból kiderül. De az Illés történetek indulásánál mégis ez a kijelentés azt emeli ki, az Úr akkor is vállalja a népét, és akkor is helyre akarja állítani. Már csak abban is igaz ez, hogy ő kijelenti előre, hogy lesz ítélet. Ha Akháb és Izrael népe megtért volna, a Biblia más helyéről tudjuk, akkor az Úr mondhatta volna azt, akkor nem kell ítélnem. De nem tértek meg, megmaradtak a bűnben, de akkor se lett végpont az életükben, mert az Úr Illést használta. Akkor már nem csak az ítélet kijelentésében, hanem majd jött a folytatásban a Kármelhegyi győzelem, és utána mindaz, ami történt Izrael ország részével. Mert Izraelként tartotta meg az Úr az ő népét. És itt van a jelentősége az Illéssel történt dolgoknak ott az elején. Több versen keresztül, de egyszerű igazság. Az Úr életben tartja a szolgáját. Ad neki inni és enni. Ilyen egyszerűen elmondható. Csak hosszan írta le az ige. És ha figyeltétek, újra meg újra kiemelte, és lőn az Úr beszéde ő hozzá. És ezt mondta neki az Úr. Tehát Illéssel történtek is az Úr beszéde fényében. És abban is biztos vagyok, hogy ti is, amikor ezt az igét olvastátok, valószínű, hogy azért a ti szíveteket is megdobbantotta, nem? Hogy az Úr mennyire gondoskodik az övéiről. Nekünk Neszmélyen van a konferencia központ, Neszmélyi árvaháznak egy emeletes épülete, és az árvaház történeteiről van bizonyságtétel, az ottani árvaházat vezető asszonytestvér Margit néni leírta, és annyira jó, hogy a gyerekekkel, ifisekkel, mi rendszeresen el is olvastatjuk ezt, a gyerekeknél van, hogy éjszaka lefekvés előtt néhány történetet olvasunk belőlük, és csak egyet emelek ki, ami annyira beszédes, hogy bíztak abban, hogy az Úr gondoskodik az árvákról. Ezért délben leültették őket az asztalhoz, ott volt minden előkészítve, hogy majd étkeznek. Elmondták az asztali áldást, de nem volt mit adni a gyerekeknek. Tehát nem volt semmi, se kenyér, semmi, csak víz volt ugye a kútból. De ők, a nővérek leültették a gyerekeket, és elmondták az asztali áldást. És akkor csengettek. Akkor csengettek. Mint kiderült, valakiknél maradt ennivaló, és hát arra gondoltak, hogy elhozzák az árváknak. De nem egy órával korábban hozták, nem egy nappal korábban, mert azért úgy könnyebb az Úrban bízni, nekünk is, nem? Én is könnyebben bízok az Úrban, hogyha a hűtőgép tele van. Vagy tudom, hogy bármikor le tudok éjszaka is menni valamelyik üzletbe, és ott tudok venni bármit, ami kell. De amikor nincs semmi, és mégis van, mert az Úrnak a szava megáll, rövid távon is. Gondoljátok el, hogy elmondjuk az asztali áldást azzal a hittel, hogy az Úr megígérte, hogy adni fog enni, inni az övéinek. Ha mégse adnak, akkor azzal van a terve. De az Úr tudja, hogy mire van szükségük. Illéssel mi történt? Őt az Úr nem egy burokba fogja, hogy jaj, nehogy bajod legyen, hanem ő is átéri az Isten ítéletének a következményeit. Neki sincs mit enni, neki sem lesz mit inni, ráadásul veszélyben van az élete, kerestetik is őt. Ezért kell elrejteni. Ilyen értelemben védi az Úr, hogy elrejti, de hol tudja elrejteni egy olyan helyen, ahol aztán tényleg nincs semmi esély az élelemre. Inni még egy darabig van, mert Kérit patakjába folyik egy kicsi víz. De megint képzeljétek el a helyzetet, hogy egyszer csak látja Illés, hogy a patak azért kezd apadni. Akkor most meddig kell itt lennem? Mikor fog az Úr valamit csinálni? Illetve a hollók reggel is, meg délben is hozták a húst is, meg a kenyeret is. Napi szükség kielégítése naponta kétszer. Nem akarok belemenni a részletekbe, az árvák történetébe is azért akartam elmondani nektek amit, hogy azt jelezzem, hogy a mi életünkben is bármikor adódhat olyan, hogy napi szükség. Élelem vagy ital. És szükségem van rá. És szerintem ti is úgy vagytok, azért mi őszintén szívből hálát tudunk adni az Úrnak, hogy köszönöm Uram, hogy van mit ennem, van mit innom. De amikor valaki Covid-beteg lett, bekerült a kórházba, nem, hogy enni nem tudott, még levegőt se tudott venni, akkor már megint nagyon nagy kérdés, akkor hogy lesz? Hogy lesz az életünk? Hogy lesz az ő élete? És az Illéssel történtek rövid távon mit mutatnak? Az Úr beteljesíti a szavát. Amit én most mondok, magam is szeretném hinni, hogy az Úr beteljesíti a szavát, és én szeretnék ebben bízni. Az Úr soha nem késik el. Lehet, hogy késik, úgy tűnik, hogy késik, de nem késik el. A hollók is mindig időben jöttek. Amikor meg arról volt szó, hogy már nincs víz a patakban, megszólalt az Úr, ott az Úr szava, és olyan szép, tehát ez meg az Úr humora, hogy hova küldi el Illést? Abba az országba küldi, ahonnan a Baál kultusz bekerült Izraelbe, Sídon. Onnan került Jézabel, Akhá felesége be Izraelbe, és a Baál kultusz onnan jött át. Oda küldi Illést, hogy megmutassa, hogy ott egy özvegy asszony majd gondoskodik rólad. A személyes életünkre vonatkozó isteni ígéretek ebben a harmadik, az Illés életéről gondoskodó isteni tettek üzenetében lehet talán legszemélyesebbé. De legyen is. És itt is olyan jó, hogy Jézusra kell figyelnünk. Jézusnak mikor volt szükség ennivalóra, meg innivalóra? Amikor az volt a kérdés, hogy bízik-e a mennyei atyában. A kísértésnél, emlékeztek rögtön az első, ha Isten fia vagy, akkor a kövek kenyéré. Ő már 40 napja nem evett. Tehát nem egy-két napot nem evett, 40 napja nem evett. Azért, mert bölti időszakban volt a mennyei atyával ott a pusztában. És közben a kísértő kísérthette. És nem evett, nagyon éhes, de megvárja, hogy majd az atya gondoskodik. És az atya küldte is az angyalt, az angyalokat, hogy szolgáljanak neki. A szomjúsága pedig a samári asszonytól vizet kér, aztán nem tudjuk, hogy kapott-e egyáltalán, mert elkezd a samári asszonnyal beszélgetni. De még meghatóbb, amikor a kereszten kimondja, hogy szomjazom, ott is kap valamit, azt a szomjúságát enyhítették azzal a szivacsos valamivel, ott, amit belemáltottak abba a iható dologba. De ez a szomjazom, ez nem csak testi szomjúság volt, hanem a szó lelki értelmében is. Jézus szomjazott, mert Isten ítélete alatt volt. Ott a kereszten függve Jézus szomjaz, de közben az ítéletet is elhordozza. Ezért is kell szomjaznia. És ezért fantasztikus, hogy az Illés történetének a számukra vonatkozó legszemélyesebb, egyik legszemélyesebb üzenete ennyire összekapcsol Jézussal. Ő az isteni ítélet alatt érzi át a szomjúságot. És aztán neki meg kell halnia. Testileg is meg kellett halnia, nem csak lelkileg Jézusnak. De ez csak azért volt így, hogy megváltó legyen. A tied is, meg az enyém is. Lehet, hogy mi az Isten ítélete következménye miatt, itt Magyarországon is, valamikor szomjasak leszünk, éhesek leszünk, bajok adódnak az életünkben. Lehet, hogy nem mindig lesz mindenünk, de akkor az Úrnak megvan a terve, hogy az övét hogy tartsa meg akkor is. A mostani időben pedig az Úr Jézusért megtart bennünket. Az Úr Jézus eljövetele pedig azt jelenti, hogy amikor eljön Jézus, akkor új ég és új föld, örök dicsősége. Akkor kiteljesedik mindaz, amit az Úr Jézus beteljesített az ígéretekből. Istennek hosszú távon, középtávon, rövid távon megvalósul a kiteljesedett, boldog, örökkévaló ajándéka számunkra. Itt a földön hosszú, közép vagy rövid távú isteni ígéretek beteljesedését élhetjük át. Itt a földi körülmények között, ahogy Illés is. De a hétköznapokban mégiscsak úgy élünk minden napot, hogy jön az Úr Jézus vissza. Ma is így éljük meg ezt a napot. Ma is lehet az az örök boldogság, amiben az Úr részesíteni fog bennünket is, ha eljön. Illéssel megtörtént, ő neki meghalni se kellett, ott lehet Jézussal a megdicsőlés hegyén, Mózessel együtt. Hihetetlen különleges dolgokat adott Illésnek Isten, mert tetszett neki. Neked meg nekem. Hihetetlen nagy ajándékokat ad az Úr. Itt a földi életben is. Ha eljön az Úr Jézus, akkor is. A kérdés, bízunk-e benne? Mert akkor szárnyra kelhetünk, mint a saskesejük. és akkor madártávlatból láthatjuk az életünket, családunk életét, a gyülekezetünket, népünket, vagy az unióban is bármit. Adja az Úr, hogy így lássuk az Urat, és így bízunk benne. Erősítsen titeket is, ahogy engem is már erősíthetett az ő üzenete. Amen. Testvérek, most maradjunk ülve, és így énekeljük a 266. számú dicséretet, mert mind a négy versét választottam, hogy miközben válaszolunk így énekben az Úr hallott igéjére, átérezhessük annak az örömét, amiről ez az ének is énekel, 266. számú dicséretünk, majd lesz benne szó a hallelujáról is, emlékeztek, azt jelenti, dicsérjétek az Urat. Halleluja, dicsérjétek az Urat a negyedik versben, ennek az örömével, bizalommal magasztaljuk az Urat.
Egek nagy királya, magasztalunk téged, tégyen nevedre dicséret. Mulandó és gyarló, életünk átjárja, végtelen kegyelmet hárja. Jöjj, segíts, róla incs, rólad zengjen nyelvünk, vígan énekeljünk. Dicsérjed, világom, alkotott hatalmát, mindenek felett uralmát. Hirdesse a csillag ránk sugárzó fénye, mi csodás az Isten lénye. Nagy ég volt, nap és hold, kik ott fennen jártok, ti is őt áldjátok. Zengjen minden szívben boldog hála ének a világ teremtőjének. Nagy kegyelmessége gondot visel rólunk, számon tartja minden dolgunk. Égben fenn, földön lenn, áldassék jósága, nagy irgalmassága. Hallelujját zengve, magasztalva áldjad, Jézus által jó atyádat. Ha az Istent élő, igaz hittel féled, és a szíved Jézus élet. Boldogság üdv vár rád, fenn az ikonában, ó fehér.
Imádkozzunk. Istenünk, mennyi atyánk, az örök üdvösségben te nálad, te veled, minden baj nélkül, kísértés, próba nélkül élhetnénk, de te mégis itt tartasz bennünket, és ezért magasztalunk téged, mert még mindig menteni akarod az elveszetteket, illéshez hasonlóan bennünket is használni akarsz az imádságban, a te igéd megélésében, bizonságtételben. És köszönjük, Urunk, amikor csak az elmúlt héten is valóban gondoskodtál rólunk nagyon személyesen. Urunk, nekünk is hány ígéretet teljesítettél már be, és magasztalunk, hogyha van is még ígéreteidre várakozásunk, néha nem is olyan könnyű türelmesen, de áldunk, hogy ma is megerősítetted, megáll a te szavad. Bocsáss meg, kérjünk, ha nem bíztunk benned, de köszönjük, hogy valóban szárnyra keltünk, mint a saskesejük. Áldunk, hogy te ilyen megtartó úr vagy. Áldunk téged, hogy Akháb király idején is, a legnagyobb mélypontján is Izrael lelki életének te szabadító voltál még az ítéleteddel is. És köszönjük, hogy Jézusban láthatjuk, hogyan szabadítasz, amikor ítélsz. Magasztalunk, hogy ezért lehetünk mi a tiéd, boldog nemzet, ahogy énekeltük is. Urunk, kérjünk arra téged, könyörülj meg azokon a testvéreinken, akik betegek, kórházban vannak, nehézségek között, akár talán épp a Covid miatt is még. Köszönjük neked, Urunk, hogy kegyelmedbe ajánlhatjuk őket, a te szabad, az ő számukra is legyen vigasztalás, gyógyítsd meg őket. Az idős testvéreinek, akiknek ebben a melegben nem csak fizikailag, de lehet, hogy lelkileg is nehezebb, add a te kegyelmedet, az elég kegyelmet hordozni a terheket. Könyörgünk a fiatalokért, a gyermekekért, áld meg az ő pihenésüket a nyári időszakban, a vakáció idején, a pedagógusoknak is te adj pihenést, Urunk. És hadd kérjük, Urunk, tőled, hogy mint gyülekezet is, mint a te néped, lehessünk tanúbizonyság tevőid. Akik idejönnek keresve téged, a gyülekezet szeretett közösségében élhessék át, milyen jó a te közeledben lenni. Köszönjük, Urunk, hogy Illés is előtted állhatott, és mi is a te jelenlétedben élhetünk. Ennek az örömével szeretnénk élni ezt a hetet is. Világi vezetőinket is kegyelmedbe ajánljuk, Urunk, nekik is hadd legyen szabadságos időben pihenésük, és kérünk, Urunk, a választásokra készülve is, hogy ne a hamisság legyen a hazugság úrrá, hanem az igazság. Kérünk arra téged, Urunk, te adj nekünk olyan vezetőket, akik fédik a te nevedet. Imádkozunk, Urunk, azért, hallgass meg a mi imádságunkat Jézus nevében. Amen. Most pedig az Úr előtti csendes percben a személyes imádságunkat, hálaadásunkat vigyük az Úr elé. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr áldását az ige szavával hirdetem a 37. Zsoltárból. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és záró énekünk a 274. számú dicséret. 274. számú dicséret lesz, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Ennek az éneknek a szerzője egy egyetemista volt, akinek egy utazás közben mindenét ellopták, szabadban aludt, és az összes könyvét elvitték, és nagyon elkeseredett a szíve, de aztán elcsöndesedett az Úr előtt, bűnbánatot tartott, hogy még az Urat is vádolta, hogy miért engedte meg, és utána született meg a szívében ennek az éneknek a szövege. Énekeljük annak az örömével, hogy aki az Úrba veti bizalmát, az nem szégyenül meg.
Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Azt csodaképpen őrzi itt len, ínség baj közt és ki mindent szent kezébe tett, az nem fővényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhajsok jaj szó mit ér, ha sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk bónak helyet ad. Csak légy egy kicsi áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, ördög bőcs célnak megfelelsz. Ki életünk jól tudja, hogy mi kell nekünk. Szegd át az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő Jézus át szívünk.